Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Wittner Mária politikussal, 1956-os szabadságharcossal, Patkoló Éva beszélget.
Lassan elérkezünk 1956-hoz. A karmelitáknál hazaszeretetre is nevelték. Lehetséges, hogy ez a hazaszeretet is közrejátszott abban, hogy a forradalmárokhoz csatlakozott? Vagy mi vezette hozzájuk?
Biztos vagyok benne, hogy tudat alatt ez nagyon közrejátszott, ugye az előző neveltetés. Mi azért tudtunk a 48-as mártírokról, tudtunk a magyar történelem jó részéről, tudtuk a Szent István ünnepeket, hiszen csodálatos volt, a március 15-e csodálatos volt, szóval az valóban ünnep volt. Valószínű, hogy közrejátszott, és biztos vagyok benne, hogy tudatalatt ez is volt az, ami oda vezérelte az embert a barikádra, de én akkor nem hívtam forradalmárnak magam. Igazán nagyon sokat gondolkozom ezeken az életszakaszokon, hogy tulajdonképpen igazán az ember forradalmára a börtönbe vált. Amikor minden tudatosodott, amikor mindent átgondolt, amikor sok mindent már értelmezett politikailag is, és annak az ellenkezőjét is, és amikor 70-ben szabadultam, én azt mondtam, hogy az elkövetkező életem is egyfajta minta legyen, legalábbis a magam számára, mert az ember nem kifele élt, hanem befele, és ez nekem nagyon fontos volt. Együtt éltem velük, a mártirokkal, mert a gondolatomban mindig ott voltak. Ezt nem lehetett elfelejteni, hiszen 8 hónapig volt az ember a síralomházba. Ez ott élt velünk, akár akartuk, akár nem. És akkor, amikor 89-ben, 88-ban már lazában lehetett hallgatni a rádióba ezeket a dolgokat, vagy a tévébe mindig figyeltem, aztán jött a nagy temetés, és itt a nagy temetésen tulajdonképpen utána kapcsolódtam bele az egészbe. A társaimat, a kivégzett társaimat én temettettem, mert tudtam, hogy a Katinak nincs senkije, nincs, aki beadja a nevét, hogy szeretné temettetni. A másik két társamat is, akinek monorom voltak a családja, nem tudták, hogy legalább legyen ott a nevük. Már ott a táblán, hogy igenis ők is a kommunizmus áldozatai voltak. Akkor, amikor mellőlem vitték közvetlen a Katit az akasztófa alá, akkor utána egyedül maradtam.
Amikor az ítélethirdetés után együtt vitték önt vissza a halálra ítélt bajtársaival, fel lehetett ezt dolgozni, hogy ők a bitófa alá kerülnek?
Hadd mondja meg, nem. De bennünk egy dolog élt, a Katival mi megbeszéltük, hogy ha kimondják az ítéletet, sem érzelem ne legyen az arcon. Nem akartam, hogy örüljenek, hogy bármilyen érzelem rezdül az arcán az embernek. Nem akartam elégtételt adni nekik. De amikor becsukodott a zárkajtó, aztán megkérdezték a lányok, hogy mit élet, mondom, halál, és akkor elkezdtem tapsolni, meg táncolni. Hát ez már nem volt egy normális állapot, én ezt tudom, de érdekes, hogy a Kati is ugyanezt csinálta, hallottam. Viszont az, hogy megszületett az a vers, mert én akkor megesküdtem, mikor egyedül maradtam, hogy én nem fogok hallgatni, ha lesz módom rá. És nem is hallgathatok. Járok iskolába történelemórát tartani. Most tegnap előtt is voltam Kiskunfélegyházán, iskolába, gimnáziumba, Kecskeméten, gimnáziumba, és este a városi, illetve a megyei könyvtárba. Hát mindig bennem van azért az a kis drukk, mert azért a gyerekek érzik meg legjobban a hamis szavakat. És én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem csak szavakat adok, hanem a lelkemet is vele adom. És ez viszont eléggé megviseli az embert. Úgyhogy én mindig csak arra kérem a Jóistent, hogy annyi erőt adjon, hogy helyre zökkenjek lelkileg, és utána tudjam folytatni tovább az egészet.
Visszatérve egy kicsit még az 56-os ítéletekhez, gyakran hallani azt, hogy a forradalmárokat megpróbálták beszervezni. Önnel hogy történt? Önnel is próbálkoztak?
Hogyne, hát még a Markóban voltam előzetes, még nem volt meg a tárgyalás, amikor lebuktam egy újságon, meg egy levélen, és akkor levittek az operatív tiszthez. Na most én nem tudtam, hogy az a levél, amit az újságban ő aláírt, hogy abban mi van, mert arra kellett volna válaszolni. Csak amikor levittek az operatívhoz, mondja egyik, hogy mi van, Wittner, maga még ide bent is szervezkedik. Mondom, nem tudok róla, hogy szervezkednék. De én láttam a tárgyalóasztalon a heti híradót, amit nem kaptam meg, és mellette kigépelve körülbelül egy féloldalnyi anyag, és amikor leültettek, akkor elém tesz egy papírt, hogy írjam alá. És akkor mondom, neki álltam olvasni, és ahogy olvasom, hát ledöbbentem, ez egy beszervezési papír volt, és akkor oda volt írva, hogyha bárkinek erről beszélek, akkor 5 év, nem tudom milyen paragrafus szerint, 5 év államtitok megsértésére. És akkor ugye kicsit eltoltam a papírt, és mondom, és mi van, hogyha nem írom alá? Azt mondja, nézze, Wittner, maga még tárgyalás előtt van. Mondom, hát ezt tudom, ha nem mondja is. És akkor jött a fűzőcske. Tudjuk, maga sok mindennek a kútforrása, nekem pedig pörgött az agyam, hogy vajon ki az, aki rám volt állítva. Most már tudom. De volt, amikor, hogy félre mentünk, például Klimko Ágival, egy orvostanhallgató volt susogva megbeszélni dolgokat, szóval nem visszük az árkára. És ezekről ők tudtak. Kivel, mikor vonunk félre. Úgyhogy jött a fűzőcske, és akkor, mikor várták a választ, hogy végig pörgött minden az agyamon, és akkor megint kaptam egy csodálatos ötletet, és azt mondtam, hogy én gyerekkoromban azt tanultam, hogy a bizalommal visszaélni a legcsúnyább dolog. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy mi naponta 24 órát együtt vagyunk az árkába, együtt tesszük a rabkenyeret, és ha én lejövök magukhoz, és itt valakinek elvágom a torkát, akkor föl kell mennem, és úgy kell a szemébe nézni, mint ami sem történt volna. És ez nekem nem megy.
Tehát nem vállaltam?
Nem vállaltam. Így aztán fölküldték a fegyelmi lapot a bíróságra súlyosbítóként, amit megtaláltam 90-ben, hogy a Markóba éhségsztrájkot szerveztem. Na, ezzel ledöbbentem, és abban a pillanatban eszembe jutott, hogy amikor beléptem az irodába, akkor mondták, hogy mi van, Wittner, maga még ide bent is szervezkedik. És ez lehetett az a dolog, ami miatt engem be akartak szervezni, mert az előzetesbe, a kihallgatások alatt soha nem akartak beszervezni. Viszont mindig vitatkoztam a nyomozómmal. Mindig vitatkoztam, és amikor azt mondta, hogy a divacsarnokot kirabolták a ellenforradalmárok, akkor azt mondtam, ez nem igaz, mert én ott feküdtem a Péterfi Sándor utcai kórházba, sebesülten, amikor jöttek be, hogy ég a divacsarnok, és az oroszok posztogatják. Na most ez persze, hogy nem tetszett. Végül is visszajátszottam, hogy miért neveztek engem megrögzött ellenforradalmárnak, mert ez volt a jelzőm. Megrögzött ellenforradalmár. Nem simultam be senkinek a tenyerébe. És ami a nagyon jó, hogy voltunk Kalocsán, az egyik második emeleti varodában lett a kápolna, és ott voltunk a misén, és ezt beszélgettünk, már nyugdíjas volt az a börtönparancsnok, akit én még akkor nem ismertem, csak később, amikor lent voltunk forgatni, és azt mondja nekem, tudja, Wittner, a régi fegyőrök azt mondták, hogy Kalocsán a legvagányabb csaja Wittner volt. Hát mondom, akkor ez dicséret. Mert volt olyan közülünk, aki akár hamis tanúzásra is rávett volna, olyan társamat, akivel együtt ültem, hogy mondják azt, hogy besúgó voltam. Soha nem voltam besúgó. Ha az életemnek azt a kis szakaszát ismerné valaki, amikor én leveleztem valakivel, és hogy azokban a levelekben mi zajlott, és az nyilvánosságra került volna ott, akkor én megváltottam volna a szabadságomat.
2016-ot a kormány az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította, és hogy méltó módon emlékezzünk meg a forradalomról, az évfordulóról, létrehozták az emlékbizottságot is. Ön az emlékév védnöke. Milyen megemlékezést szeretne Wittner Mária a 60. évfordulón?
Én most hiszem azt, hogy minden, az ország minden sarkába el fog jutni 56 üzenete. Kövér László az országgyűlés elnöke, a fővédnöke, én a védnöke. Összejöttünk, beszélgettünk, mindenhol emlékművet lehet állítani, lehet pályázni, és mindenhova el kell juttatni 56 üzenetét, és hiszek abba, hogy még sok minden fog ebbe az évbe kiderülni, mert itt még nagyon sok minden titok lappang ebben az országban, és azokból a bűnökből, amiket elkövettek. Én azt szoktam mondani mindig, hogy semmi sem maradt titokban a nap alatt, mert a Jóisten gondoskodik arról, hogy minden napvilágra kerüljön. És napvilágra fog kerülni. Mint ahogy a Tóth Ilonát agyon akarták hallgatni, és gyilkossá, köztörvényes gyilkossá nyilvánítani. És aztán addig mentünk szép, apró lépésekkel, amíg Tóth Ilona visszakapta a becsületét, és én mindig azt mondom, a kutya ugat, a karaván meghalad. Mi megyünk kis lépésekkel előre, és el fogjuk érni azt a célt, ami igazán egy ország megtisztulásához fog vezetni, kiderülnek azok a bűnök, azok a koncepciók, amiket a politikai ügyekbe belekeverte, és ami döbbenetes, hogy számomra az a két gyerek, a Csics Gyula, a 12 éves gyerek, és a 14 éves Németh János, akik egész forradalom alatt, és még utána is, kint különböző helyeken jártak, és amit tapasztaltak, amit láttak, napra készen vezetett naplójuk van. És ez az 50 éves évfordulóra előkerült. És amikor történelem órát tartok, akkor elviszem az iskolába. Felolvasom nekik csak azt a nagyon kicsi részt, ami egyfajta erkölcsi intelem is. A Csics Gyula könyvéből, a 12 éves gyereknek az erkölcsi intelme, és utána beadom nekik a naplót. És nagy élvezettel nézik a gyerekek, és olvasgatják, mert ez a gyereknek az üzenete a gyerekek felé. És ezek a gyerekek, akik kimondják az igazságot, a gyerekek azok, akik, mint ahogy Csics Gyula azt mondja, hogy láttam azt, hogy minden visszarendeződik, de a naplomba én csak az igazat írtam le, a tiszta igazat, viszont annyira fontos nekem ez a napló, hogy nem szeretném, ha bármi áron is megsemmisülne, vagy esetleg bárkinek baja lenne belőle. Szóval ez egy erkölcsi intelem a jövőre nézve a fiataloknak. Ez egy olyan üzenet, amit érdemes kibontani, hogy gondolkodott akkor egy 12 éves gyermek.
Egy utolsó rövid kérdésem van. Van-e Wittner Máriában harag vagy gyűlölet?
Nem. Az, hogy a felelősségre vonást meg kellett volna tenni 92-ben, ez egyértelmű. De az, hogy ilyen elesett öreg embereket állítanak oda, ezzel én nem tudok azonosulni. akkor kellett volna megtenni a felelősségre vonást, most viszont a jóisten megtette, de a többi még hátra van. Az, hogy a földi életét megszakította, neki már ez már megváltás volt, de a többi hátra van. Többi még hátra van. Most egy igaz bíró előtt fog megállni, és számot adni a tettéről. Ezt mindenki meg fogja tenni, és meg kell tennie. De harag nincs bennem. Egyébként, ha az ember kimondja az igazat, én már ezt többször tapasztaltam, akkor azt mondják, hogy gyűlölködik. Na most azért jó lenne, ha megtanulnának nyelvtanilag értelmezni, mert az igazság kimondása a hazugságnak az ellentéte. A gyűlölködés ellentéte a szeretet. Na most, ha valakinek a szívében szeretet van, és az Isten által elfogadott Jézusi szeretet, akkor ott mellette nem fér meg a gyűlölet. De a szeretet nem gátol meg abba. A nemzetem iránti szeretet, a hazám iránti szeretet nem gátol meg abba, hogy kimondjam az igazságot.
Wittner Mária politikussal, 1956-os szabadságharcossal, Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu